Török Dávid 10 éve okleveles kutya kiképző. Gyermekkorától kezdve élete része a kutya, édesapja munkakutyákkal foglalkozott. Ez a fajta közelség a derék 4 lábúakkal megmutatta számára, hogy jó érzékkel találja meg a módját, hogyan tanítsa, irányítsa az állatokat. Elmondása szerint a kiképzés nehéz, de rendkívül szép, és számára sokat adó munka. A kutyaiskolák az utóbbi 2-3 évben váltak keresetté, és egyfajta szabadidős tevékenységé. Több irányzat létezik, attól függően, ki mit szeretne elérni kedvencével. Ha jól csináljuk, és megfelelő oktatót választunk, kutyusunk is boldog lesz. Az Európa Rádió stúdiójában a vendégünk Török Dávid, okleveles kutya kiképző. Hát nem titok, nekem is van egy kutyám, és mi is szoktuk vinni Dávidhoz, tehát innen az ismerettség, ezért aztán tegeződni is fogunk. Hogy lettél te kutya kiképző? Hogyan kerültél egyáltalán ilyen szinten kapcsolatba a kutyákkal?
Igazából gyerekkorom óta. Én egy nagyon kutyás, madártenyésztő családban nőttem fel. Talán mondhatom úgy, hogy a madarak picit már távolabb álltak tőlem, mint a kutyák.
Édesapám. Kutyás, madártenyésztő?
Igen, édesapám vonaláról jött ez az egész. A család nagy része állandóan kutyázott. Meg hát apa mellett a madártenyésztő volt nagyon sokáig.
A kutyák megmadaraztak?
Mondjuk úgy, hogy nem volt felhőtlen a kapcsolatuk, de mindig próbáltuk rendbe tartani ezeket. Közelebb állt hozzám a kutyázás mindig. Nagyjából a gimi után ki kellett találjak, hogy mi legyek. Én elvégeztem egy vámjövedék és termédi ügyintéző szakot. Hát a jó Isten mentse meg azt, ahova én ebbe a titulusba oda kerülök dolgozni. Így hát jött az, hogy mi lenne a kutyai képző lennék, és akkor immáron 10 éve csinálom. Sokkal nagyobb sikerrel úgy gondolom, mint hogy a végzett szakmámba dolgozhatnék. Hát az nem lenne ilyen felhűtlen. És így keveredtem bele ebbe az egészbe.
Szóval milyen kutyáid voltak, vagy milyen fajtájú kutya volt az első kutyád? És hogyan jöttél rá, hogy neked ehhez érzéked van? Mert ugye ezt azért nem tudja mindenki csinálni.
Igazából az ott dölt el, családba került egy német juhászkan kutyus, 10 évet élt velünk, nagyon kis intelligens, kis okos volt, én meg a szabadi fogalmaznom, az edzések mellett nem tudtam mivel tölteni a nyári szünetemet, így kutyáztam mellette. Aztán egyre jobban érdekelt az, hogy miként is hogyan lehetne megtanítani neki egyre több érdekes dolgot, aztán innen jött az indítatás, hogy hát véletlenül ehhez van tehetségem. Tehát ezt szívesen csinálnám is, végezném, aztán így jött.
Tehát először ösztönösen jöttek ezek, hogy milyen instrukciókat adja a kutyának, egyáltalán hogyan tanítgasd.
Hát ez az ösztönös talán nem is így fogalmazhatnám. Édesapám munkakutyázott, tehát ebben nőttem fel, mindig láttam, hogy milyen oldalról, milyen körülmények között kezdik el a kutyának a képzését, tehát volt irányom. Azt egy picit elkezdtem a sajátomra alakítani. Aztán rájöttem, hogy az a jó ebben a kutyai képzésben, hogy teljesen széles. Tehát bármilyen szögből látom, a cél legyen ugyanaz, hogy a kutya képzése véget érjen, és sikeresen érjen véget, viszont az a jó ebben, hogy nagyon sok oldalon meg lehet közelíteni.
Mikor és milyen úton lesz az emberből okleveles kutya kiképző?
Hát az nekem nagyon hosszú volt. Tehát, vagy én éreztem nagyon hosszúnak. Én Budapesten végeztem egy kutyai képző tanfolyamot, az 1 évnek indult. Nagyon jól éreztem magam. Aztán maradhattam 1,5 évig, ott még tovább gyakorlaton. Utána elkezdett érdekelni az őrzővédő feladatok. Utána elvégeztem 2 őrzővédő segéd tanfolyamot. Azzal is eltöltöttem 1 jó évet, és ezt követően kerültem inkább nagyobb színben kapcsolatba a munkakutyák világába, egy ismeretségnek köszönhetően. Igazából ott indult el az egész, hogy engem a munkakutyák világa sokkal jobban mozgat és sokkal jobban érdekel, mint mondjuk esetükben más szektoroknak a tevékenysége.
Miért? Ez a hivatásodal is összefügg,
gondolom. Igen.
Minden kutya megtanítható? Valamire? Valamilyen szinten?
Azt mondom, hogy minden kutya igen, valamire megtanítható, ellenben minden egyes fajtának és minden egyes idegrendszernek megvan a szabadi fogalmaznom a határa. Tehát, hogy meddig lehet elvinni egy kutyust.
Hányféle kutyaiskola létezik? Mert ugye először az engedelmességet kell megtanulni. Ez a legegyszerűbb dolog, vagy talán ez a legnehezebb?
Az egyik legkardinálisabb, és szerintem ez kíséri a kutyai képzés minden menetét, az engedelmes munka, hiszen minden egyes nagyon jó kutyakiképző, akinek már hosszú évek óta rajta van az új lenyomata minden egyes minőségi kutyán, már bocsánat a minőségi szója, de nem tudom máshogy kifejezni magam, a legkardinálisabb az engedelmes munkája a kutyának. Az vezeti végig a kutyát. Az, hogy milyen fajta kutya iskolák léteznek, én azt mondom, hogy úgy kell elképzelni ezt az egészet, mint egy hatalmas tortát. Ezt a tortát lehet 32 szeletre vágni, lehet 56 szeletre, mindenféle oldalról meg lehet közelíteni a kutyai képzést. Én azt gondolom, hogy aki az állatokkal akar foglalkozni, és ezen belül a kutyákkal, biztosan megtalálja. Az alap engedelmestől, az őrzővédő munkán át, a sportokon keresztül. Mindig olyan derogálónak gondolom azt, hogyha azt mondják, hogy egyszerű családi kutya, hiszen sokkal nehezebb élete van egy családi kutyának, mint bármilyen más szektorban lévő kutyának, hiszen nagyon sok mindenhez kell tudni alkalmazkodni. Kiképzőként talán az egyik legnehezebb feladat a családi kutyáknak a képzése, hiszen ott nincs egy konkrét irányunk. Azt a kutyavezető eldönti, az adott család dönti el, hogy mit szeretne. Hát az elmúlt 10 évben találkoztam, ha szabad így fogalmazom, nagyon egyszerű családi kutyussal, meg találkoztam olyannal, és ami nagyon nehéz volt. A családnak külön elképzelése volt arról, hogy miként, hova feküdhet a kutya, hol mozoghat a kutya, hol nem mozoghat a kutya, miként és milyen formán mozoghat. Ennek voltam része olyannak, ahol a gyermek egészségügyi dolgai miatt kellett nagyon óvatossá tenni a kutyát, és nagyon vigyázni egy pici gyerekre. Meg voltam úgy is, hogy egyszerűen a család csak így fogadta el a kutyát, amit vásárolt. Nagyon nehéz volt, ám azt mondom, hogy megérte azt, hogy a kutya boldog, 10-akárhány évet eltöltsön a családdal, és ne teherként működjön. Tehát azt mondom, hogy mindenféle irányzat van a kutyai képzésben. Minden.
Tehát van, amikor hozzád eleve egy kéréssel érkeznek?
A legtöbbször igen. Igen? Hála jó Istennek, igen.
És mindent meg tudsz oldani?
Nem, nagyon nem. Mondok egy nagyon vicces példát erre, amikor azzal keres meg egy család, hogy ő tacskót vásárolt, és az a tacsi ne ugasson, és én kövessek el mindent, hogy ő ne ugasson, el szoktam mondani, hogy nagyon szuper, nagyon jó, ellenben, ha először megtanítom repülni a halat, és hogyha ezzel végeztem, akkor megkérem a tacsit, hogy ne ugasson. Tehát vannak olyan különleges kérések, amit én azt gondolom, hogy nem szabad belebocsátkozni a kutyakiképzőnek, hogy azt mondja, hogy igenis én ezt vállalom. Nekem is tudnom kell, hogy hol van az, amihez van affinitásom, van érzékem, és mi az, amihez egyáltalán nincsen, és ezt bátran kell vállalni. Azt gondolom, hogy minden egyes szektorban, ha kihívom a villanyszerelőt, hogy rakja rendbe a vele kapcsolatos munkálatokat, lehet nem fog érteni a gázvezeték szereléshez. Ugyanígy egy kutyakiképzés esetén is. Tehát mindenkinek megvan a vége.
Azért mondhatom, hogy a pályafutásod alatt eddig is már nagyon sok fajta kutyát vittek hozzád, és szinte azért elmondhatom, hogy elég széles a paletta, és ezeket a kutyafajtákat megismerve, azt tudni kell, ugye, jól sejtem, hogy mindegyiknek más a habitusa.
Az összesnek. Hatalmas különbségek vannak. Úgy, ahogy az emberek között is megvan, bár nem szeretem az embereket az állatvilághoz hasonlítani, talán csak ennyiben, hogy nincs két egyforma ember, és egy adott fajtán belül sincs két egyforma egyed. A legfelkapottabb kutyusok között is, ha szabad fogalmaznom, hogy nagyon nagy dömping a kis városunkba, meg talán az egész országot tekintően, nyilván vannak felkapott fajták, azokban sincsen egyforma. A kutya is vannak leglátogatottabb fajtái között is orbitális eltérések vannak, hiszen teljesen másban nevelkedett, mást vár el tőle a kutyavezető, kölyökkor óta teljesen más hatások érik, máshonnan lett vásárolva, orbitális nagy különbség tud lenni akár egy-egy kutyák között, még fajtán belül is.
Tudom, hogy az előbb elnézést kértél érte, de azért én még ezt megragadnám, mondtad, hogy minőségi kutyák, ugye? Minőségi kutyák, így fogalmaztál. Hát akkor ezen mit kell érteni, vagy te mit értettél ezen?
Én a minőségi kutyát ebben a kontextusban arra értettem, hogy kiválasztanak egy pici kutyát, és már tudják azt, hogy mi lesz ennek az állatnak a folyamánya. Tehát már kiskorban tudják, hogy mire lesz készítve az állat. Olyan kiképzőt választanak mellé. Ezek a kutyusok árérték arányban nagyon magas képviseltet érnek el, hiszen már a visszamenői is hihetetlen munkával vagy akár különben rendelkeznek. Amikor elkezdődik ennek az állatnak a készítése egy-egy vizsgára, egy versenyfolyamatra, akár egy kiállításra, ott azért nagyon nagy határt kell tudnunk húzni a hobbi célra vásárolt kutyus között, illetve arra a célra, amit már igenis arra választottak ki, arra tenyésztettek ki, és az előző, Isten tudja hány szaporulat, arra ment le, hogy ebbe ez a kutya létrejöhessen. Ezek a kutyusok teljesen más szinten vannak, akár a többi, még fajtán belül is a másik egyedekhez, és én ezt arra értettem a minőségét, hogy nagyon nagy tévhit az emberekbe az, hogy minden egyes kutya úgy van kiválasztva, vagy úgy van, szabad így fogalmaznom, összerakva az élete, hogy ez a kutya csak teher alatt tud megnőni. Nagyon fontos, hogy nem. A minőségi, általam minőséginek vélt kutyus úgy működik, mint egy élsportoló. Oda kell figyelni az étrendjére, az életvitelére, a rendszerére, a kiképzőire, hogy kit választok, milyen segédet választok hozzá. Tehát annyi szempontból áll össze, hogy ott a legkisebb rizikó is se férhet bele.
Most egy kicsit szomorú lettem, ahogy így mondtad, mert a szegény kutyának már ott kis kutya korában el van döntetve, eleve elrendeltetve a sorsa egy gazdi által, ugye, hát nyilván megtanítjuk egy pár dologra, hogy ne pisiljen meg, ne kakáljon a szoba közepére, de egyébként meg azért vesszük, hogy boldog legyen, és örüljünk neki, és kölcsönösen örömet szerezzünk egymásnak, nem?
Ez ugyanígy történik itt is, akár a sport vagy a munkavilágában. Ketten lesznek egy csapat. Ha én nem veszem figyelembe az állat szükségleteit, ha én figyelmen kívül hagynám azt, hogy neki esetekben milyen képzés felel meg, mivel lehet motiválni azt az állatot, milyen étrend megfelelő neki, milyen mozgásigénye van, az az állat boldogtalan lenne. A célunk az a képzése és a munkára felkészítése során, az, hogy ketten tudjunk egy csapatot alkotni. Én nem vagyok nélküle, ő nincs nélkülem. Minden egy az életem teljesen hozzáalkalmazkodik. Az autóm, a lakásom, a ruhám, mindent hozzáválasztok. Tehát azt gondolom, hogy ez a mérleg tökéletesen egyenesbe van téve. Ő tudja, mit várhat tőlem, én tudom, hogy mit várhatok tőle. Talán itt válik egységé ez a csapat, hogy ugyan el van döntve picikorba az, hogy mi lesz belőle. Attól függetlenül a kutyának ugyanúgy megvan a kölyök kora. Rengeteget kell vele sétálni, labdázni, időt tölteni. Az az állat, én azt gondolom, amelyik fél a kutya vezetőjétől, vagy nem is ismeri, az nem fog vele hatékonyan együtt dolgozni. Csak akkor, hogyha ez a kapocs, ez tökéletesen helyre jön, és szépen ki lesz alakítva, csak akkor fog működni. Tehát annyira nem olyan szörnyen hangzik így, hogy már ki van, el van döntve picikorba, de így biztosítunk neki egy olyan életet, amiben sikeres lesz. Egy jó kutyusnak 3 éve van, amire azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon dolgozik. Everybody having a ball. E-I-O. Until the fellas start the name calling. E-I-O. And the girls respond to the call. I have a poor one shout out. Who let the dogs out? 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 I see the dance people had a falcon. She Billy Bondage get out. Scruffy, boss Scruffy, get back, you play invest in mongrel.
Találkoztál már olyan gazdával, akihez nem illett a kutyája?
Természetesen, nagyon sokszor.
Ez miért van?
Általánosságban azért, mert az internetről vásárolnak kutyát. Nem úgy értem, hogy megveszi az internetről, hanem felüti a bizonyos social media oldalakat, és azon a legfelkopottabb kutyus utána se néz a fajtának, hogy mi lehet az. Neki megtetszik. Kijön a moziba egy új film, ott van benne egy kutya, úristen de ügyes, úristen de jó, megvásárolja piciként, hazaviszi, és rájön, hogy hazavitt egy mini szörnyeteget, aki amúgy nem lenne az, nem lenne egy kis szörnyeteg, de habitusából, fajtájából adódóan, igenis egy pörgős kiskutya, és egy amúgy nyugodt családba került, és akkor ilyenkor jön az, hogy feltúrja a kertet, megeszi a bútorokat, ezek lesznek a kis kártékony rovarok otthon, csak hát szőrös, sugat, és aztán jön az, hogy hát ez a kutya ilyen, meg olyan, meg amolyan buta. Szoktam mondani, hogy nem, ezt ki kell tudni választani először, el kell venni, meg kell kérdezni, akár egy szakembert, semmiben nem kell, számtalan szó felhívnak, hogy ilyen, meg ilyen kutyus szeretnénk vásárolni, nagyon szívesen fogadom az ilyen hívásokat, ez a legjobb. Váltunk egy pár szót, meg szoktak kérni, menjek el, nézem meg az adott körülményekhez megfelelő a kutya véleményem szerint, és én őszintén el szoktam mondani, hogy igen vagy nem. Szokott csalódottság lenni, de inkább először legyen csalódottság, mint jutálunk, ha megtörtént ez a bizonyos baj, akkor jöjjön ez ki.
Ugye az sem mindegy, hogy hová visszük azt a kutyát, tehát hova kerül, a bérházba kerül, egy kertesházba kerül, egy tanyára, ugye? Igen. Ezt figyelembe kell venni,
hogy
ugye?
Ne. Én láttam panellakás 10. emeletén közép-ázsiait, és kérdeztem a hölgyet, hogy mi is, milyen indítatásból. Azt mondta, hogy az unokáitól kapta. Hát, minden ajándéknak örülik el. Azért a panellakás 52 négyzetméterében egy közel 60 kilós kutya. Nem hiszem, hogy olyan túlságosan boldogan élt. Nem tudom azóta, mi van vele. Biztosan nagyon jól megvannak a nénivel.
Te azt rögtön az első 10 percben kiszűrőd, hogy na, ez a kutya és ez a gazdi nem passzolnak.
Azonnal.
És akkor mondod is, te ezt szóvá teszed, vagy egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy a jó barátság alapja az jó, tehát pontos elszámolás, illetve az, hogy nem vállalok el olyan munkát, amit tudom, hogy alapból a szabadi falazom halára van ítélve, tehát az nem fog összejönni. Mint ugye említettem a beszélgetésünk során, hogy van úgy, hogy olyan kérésekkel jönnek, amik kiviteleztetni, és a legtöbbször ez a kutyának a fajtájából adódik. Az, hogy olyan család vásárol olyan pörgős kiskutyát, aki soha nem félt volna bele az életükbe, vagy egy nagyon-nagyon pörgős család, aki egész nap megy és teszi a kis dolgát, vásárol egy nyugodtabb típusú kutyust, és elvárják tőle, hogy vegye fel azt a ritmust. Hát ez nem mindig jön. Én szóvá teszem. Így a legbiztosabb.
Mennyi idő után és milyen feladatok útján látod azt, hogy az adott kutyát meddig lehet elvinni?
Hát ez mindig változó. Nagyon függ a kutyavezetőnek az adott lelkiállapotától, a kedvétől, az, hogy milyen teher nyomja a kutyavezető vállát. Nagyon sokszor az első alkalommal, amikor kiérkeznek, próbál egy picit oldani a feszültséget, egy kicsit lazábban beszélni, rávenni őket, hogy sok mindent meséljenek el a kutyáról, mert nyilván látom azt, amit látnom kell, de attól függetlenül vannak olyan kis apróbetűs részek, amire jobb, ha ők is felhívják a figyelmemet. Nagyjából azt mondom, hogy a második, harmadik óra után ez egy körvonalazódik, hogy abból a kutyusból sikerül-e azt kihoznunk, amire a család, illetve a kutyavezető vágyna, vagy nem. Tehát 2-3 óra alatt azért ezt meg lehet mondani.
Feszült a gazdi? Tehát én azt gondolom magamról is, hogy amikor a kutyával töltöm az időt, akkor az egy ilyen lazulás, az egy szabadidős tevékenység, és azt gondolom, hogy a kutyával töltött idő minden egyes perce az én életemet hosszabbítja meg. Tehát, hogy feszült a gazdi? Tényleg van ilyen?
Nagyon sokszor. Én is ugyanígy gondolom. Tehát számomra értetlen. Minden ember teljesen másképp éli meg a stressz helyzeteket. Ő azt gondolja, az a kutyavezető, illetve az a kutyus, aki jön hozzám, a kiskutya tök jól el van. Szaglászik, mindent próbál felcsipegetni a földről, próbál velem kapcsolatot teremteni. A gazdi meg annyira rá van a szabadi falom stresszelve, hogy úristen, mi fog most itt történni, hogy jó lesz a kutyám, nem lesz jó a kutyám. Néha el szoktam mondani, hogy nem az életünk múlik rajta. Bohózkodni jöttünk első körön, és jól érezni magunkat. Ez lenne a normális felfogás, amit az imént említette. Ezt így kéne felfogni.
Minden egyes kutyával sikerül kapcsolatot teremtened?
Nem, nagyon nem. Van olyan kutyavezető, akinek ténylegesen olyan kutyája van, ha szerintem az picikorától haragszik az emberre, és akkor próbálj mindig megtartani ezt a 2-3 lépés távolságot, mert annyiszor megharaptak már az elmúlt 10 évből, hogy most már annyira nem élvezem. Szóval nem mindig sikerül.
Tényleg sok sérülésed volt?
Sok, nagyon sok.
És ezek komoly?
Nem mondanám túlságosan komolynak. A legdurvább eddig a varni kellett 2-3 helyen, de olyan nagyon-nagyon-nagyon durva dolog, hála Istennek lekopogom, nem történt még.
Melyek a legfelkapottabb kutyafajták egyébként ma Magyarországon, hogy látod?
Hát ma Magyarországon általánosságban a legkedveltebb kutyusok, amivel találkozok, az a belga juhász, nyilván az örök kedvenc német juhász. Nagyon nagy felkapottságot él, mert ismételten a kanekorzó, a magyar vizsla, nagyon szeretik továbbra is. Egyre több helyen megjelennek az agarak, a vipetek, nyilván a Golden Retriever, a Labrador, és amit talán én most az utóbbi időben kezdtem újra látni, a boxerek. És abból is, ami régen nagyon nagy felkapottságot élt a fehér boxer. Emlékszem gyerekként a tócos kertben mindenhol az rohangált. Bárhova mentem, mindenkinek az volt. Most már azért visszakaptuk a sajátos színezetet. Egyetlen egy problémám van, őszinte leszek ezekkel a felkapottságokkal, hogy tönkre tesznek vele egy-egy fajtát az emberek. Például a boxernek nagyon jót tett, hogy újra visszakerült a köztudatba. Nagyon jót tett. Újra elkezdtek a tenyésztők odafigyelni rá, hogy minőségi kiskutyák kerüljenek, egészséges kiskutyák kerüljenek a világra. Minden más esetben viszont német juhászból és kanekorzóból azt gondolom, hogy nem lehet eleget gyártani az embereknek, és bocsánat a gyártás fogalmáért, de már lassan tényleg úgy működik, hogy futószallagon jön. Ugyanígy gyártsa is a francia buldog is. Folyamatosan jönnek, 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 jönnek. Nyilván ennek semmi haszna nincsen, tönkre megy benne számtalan kennel, aki már 30-50 éve magával a fajtával foglalkozik, illetve nyilván a szaporítás által csak az anyagi javak szerzése a lényeg. Tehát nem foglalkoznak a kiskutyának az egészségével, a mentális állapotával, és utána ezért van elítélve számtalan fajta. Mert ugye olyan idegrendszeri problémákkal jön a világra egy francia buldog, ami soha nem volt jellemző a fajtára. Azt látja valaki az utcán sétálni, és már el is van könyvelve olyannak a francia buldog, ami igazából nem is illik rá. És ezért van mindig ez a nagy kontraszt, hogy egyik évben nem szeretjük a kanekorzót, nem szeretjük a boxert, nem szeretjük a francia buldogot, majd jön egy sorozat, egy felkapott social media oldal, újra szeretjük, újra elkezdi mindenki a kiskutyáknak a legyártását, ez orbitális nagy probléma.
Mennyire divat ma a kutyaiskolába hordani a kedvenceket?
Azt gondolom, hogy talán az elmúlt 1-2 évben a fénykorát éri. Az, hogy kutyákat kutyaiskolába hordjunk. 10 éve csinálom. Az első 7-8 évben is ott jártunk, hogy mindig volt kutyám, hála jó Istennek, mindig foglalkoztatva voltam. Az elmúlt 2 évben tapasztalom azt, hogy nyilván ez jött az állatvédelemmel. Tehát, hogy most nagyon nagy dömping van az állatvédelem során. Nem feltétlenül mondanám, hogy a tudatos állatvédelem, inkább a felületes állatvédelem az, ami inkább előrébb viszi ezt. És ezáltal az emberek azt gondolják, hogy minden egyes kutyussal, ahogy említetted, az lenne a normális gondolkodás. Több időt töltök vele, élvezem vele egy töltött együttlétet. Ez a erős 90%-a az embereknek. A maradék 10% pedig az, aki azt gondolja, hogy ha egy héten egyszer elviszi kutyasuliba a kutyát, és ott eltölt vele egy óra hosszát, akkor minden megváltozik. Szoktam mondani, hogy ez nem a vallás, attól, hogy egyszer elmegyek a templomba minden héten, de amúgy nem élem azt az életet, attól még nem leszek hívő.
Neked is vannak kutyáid, igaz? Most is. Milyen kutyáid vannak?
Van a sajátom, akivel a munkám jelentős részét végzem, egy ordas német juhász. Ez a családon belül van még 2 darab belga juhászunk, illetve 1 darab fekete német juhászunk.
Van olyan kutya, akit mondjuk hordanak hozzád kutyaiskolába, és kifejezetten megkedveled, és már mondjuk oktatóként is várod, hogy hozzák, mert jó pofa kutyus, és jó vele lenni.
Nekem talán ez az egyik legnagyobb problémám, hogy akivel eltöltök húzamosabb időt, annyira a szívemhez nő, hogy amikor tudom, hogy a munkánk végéhez közeledünk, rendesen tudok tőle szorongani, hogy inkább húzom az időt, és pontosan nem az anyagi javak miatt, hanem azért, mert tudom, hogy ha végeztünk, és ez így van rendjén, már csak szinten tartani jön hozzám a kutyavezető a kutyájával, nem fogom már hetente 2-szer látni, nem fogok már velük annyi időt tölteni, és ez rendesen nagyon rossz hatása van a lelki világomra. Néha tényleg tudatosítanom kell magamban már az elején, hogy el fogják vinni. Nem fog itt maradni végig, nagyon nehéz, nagyon rá tudok lelkizni.
Mert egyébként mi az ideális, hogyha tényleg valamit szeretnénk elérni a kutyánkkal. A kutyaiskolában akkor mondjuk milyen gyakran kell vinni?
Én azt mondom, hogy egy családi kutyusnak ahhoz, hogy kényelmesen és úgy tudjunk vele együtt élni, mint egy baráttal, hetente egy, maximum két alkalom. Ezekből az időkből kiderül az, hogy mit szeretne a kutyavezető. A kiképző tud erre utasításokat adni, javaslatokat, hogy hogyan lehet ezeket minél hamarabb végbevinni, de egy családi kutyus esetén nem igényel, ha nincsen valami különlegesen nagy dolog, folyamatos felügyeletet az állatnak a képzése.
Egyébként a legtöbb ember mit szeretne elérni a kutyaiskolában? Gondolom, hogy engedelmes legyen, meg hogy megvédje őket? Tehát igen. Ezt is szeretnék? Tehát ez a két alapvető dolog?
Ez a kettő van. Igen, általánosságban mindenkinek hatalmas vágya, tudjunk púrázni, és sétálni az erdőbe. Hagy tudjunk egy nagyot csavarogni a családdal. Általánosságban ezek. Utána jön az, hogyha valamilyen olyan jellegű kutyusuk van, akkor próbáljunk bele őrzővédő feladatokat ellátatni. Mindig el szoktam mondani, hogy először felmérjük azt, hogy a családnak van erre szüksége. Ez nagyon fontos. Hála jó Istennek, nem Brooklynban vagy Michiganben élünk, hogy állandóan le fognak minket lövöldözni. Így nem feltétlen. Vannak különös esetek egy telepőrzésnél, egy területes, egy tanyánál, ahol ténylegesen vannak még mindig feladata a kutyának, de mindig meg szoktam egyezni a kutyavezetőkkel, hogy egy zsákmányos harci játék, ami kielégíti a kiskutyának az ösztöneit, szépen lenyugtatja a kiskutyát, abban ugyanolyan lelkesedést tud elérni a kutyavezető, ugyanolyan sikerélménye lehet. Aztán, ha még mindig nagyon-nagyon nagy szüksége van neki tényleg arra, hogy megvédje a kutyája, mert olyan a munkája, az élete, bármi, amiért ő azt gondolja, hogy ez neki kell, akkor majd elkezdjük abba az irányba terelni a kutyust.
Jó, de erre nem mindenfajta képes.
Nem, nagyon nem. Nem. Mindegyik kutyának megvan az, hogy a fajta jellegénél fogva, mire lett kitenyésztve, mire alkalmaztuk őket. Nem voltak ez is különleges megkereséseim, hogy a Golden Retriever legyen házőrző kutyus. Nagyon jó, most jöttünk rajta, ugyanígy. Aztán megbeszéltük, hogy nem, de aztán megbeszéltük azt, hogy csak egy félreértés volt. És mentünk tovább, haladtunk tovább, mosolyogva.
Tulajdonképpen mi mutatja a te munkád sikerét leginkább? Hogy érzed?
Hát én nem tudom megfogalmazni. Mindig másban találom meg azt, hogy éppen mi az, amit én sikertként könyvelek el. Nem kapaszkodok konkrétan úgy egy-egy dologba se, és talán így vagyok az életem jelentős boldogsági részével is, hogy mindig megtalálom valamiben. Nem keresem, mindig jön magától. Sikertként könyvelek akár egy ilyen beszélgetést veled, nekem ez hatalmas megtiszteltetés, de ugyanilyen sikertként könyvelem azt is, hogyha tudom, hogy nagyon nehezen haladtunk egy kutyussal, az ötödik alkalomra megcsinál mindent. Tehát, hogy nekem ez mindig változó. Nincs konkrét.
Gazdák visszajelzései milyenek?
Hála jó Istennek, nagyon jó. Nyilván az elmúlt 10 évben találkoztam olyan kutyavezetővel, akivel mi nem egyeztünk ketten. Most már azért megtanultam itt 10 év után, hogy tudni kell arra is nemet mondani. Hiába tudnék a kutyával együtt dolgozni, ha a kutyavezetőnek más gondolatai vannak, máshogy látja ezt az egészet, nekem nincs jogom ahhoz, hogy ő megváltoztassam azt, amit ő gondol. Elmondhatom ugyan, hogy amit szeretnék, de volt nagyon sokszor, hogy nem egyezünk. Így mindig el szoktam mondani, nem én vagyok a jó választás. Van a számtalan kutyaiskola, ne keserítse meg azzal az életét, hogy én vele háborúzok, ő pedig velem háborúzik, közben a kutyusról mindenki elfelejtkezik. Nem, tehát erre most már igyekszem odafigyelni. Eleinte még elsiklottam fölötte, de most már nem. Tehát ezért most már nagyon odafigyelek.
Török Dávid okleveles kutyakiképzővel beszélgettünk az elmúlt percekben.